akár, vagy belephet a tél, mióta belém költöztél. Nekem mindegy már, hogy merről fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyőz, de robban a tavasz, és ha mellettem maradsz, tudom, hogy rád mi vár, és sem kell más liga. Gondolhat a nyár, akár, vagy belephet a tél.
Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Deep in the bosom of the gentle night is when I search for the light. They caught my pen and start to write. I struggle and fight dark forces in the clear moonlight without fear. In song. I can't get no sleep. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pet. Deeper still, the night I write by candlelight. I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez történt a Nemzeti Sport Rádióban.
De most következő óra főhőse maga is történelmi tettet hajtott végre. Augusztus 23. és 30. között ugyanis a dublini öbből adott otthont az Ilka 7-es férfi világbajnokságnak természetesen, és ahol 45 országot képviselő 141 vitorlázó közül Vadnai Jonatán a magyar sport történelemben először világbajnok lett. Vendégünk a világbajnok Vadnai Jonatán. Szerbusz!
Köszönöm a meghívást!
Ja. Nagy szeretettel köszöntelek, és tényleg szerettem volna aláhúzni azt, hogy most valami olyasmi van mögötted, és mi is egy picit szeretnénk ezt a most következő egy órában egy olyan perspektívában megmutatni, ahonnan szerintem viszonylag ritkán látjuk, hogy milyen elképesztő munka, micsoda elkötelezettség, micsoda családi áldozatvállalás, és kicsikortól tartó, tényleg céltudatos készülés van a mögött, hogy ez a cím összejött, és milyen nüanszokon is múlhat az, hogy valaki világbajnok lesz, és egy pont az mekkora dolog tulajdonképpen a végelszámolásnál. De most, hogy már azért egy pár nappal az esemény mögöttünk van, és nem ismeretlenül érkeztél ebbe a dologba, hiszen olimpiai negyedik helyzet, vagy világbajnoki negyedik, Európa bajnoki érmeid, ezüst bronzérmed van, de azért úgy mégis egy világbajnoki cím a legnépesebb hajóosztályban. Ezt fel tudtad-e már dolgozni?
Nem igazán. De azóta, amióta befutottam, és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. És tehát annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy tehát nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne, és hát nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Hihetetlen.
Igen, ez egy érdekes dolog, és ugye hát sportpszichológusok nagyon régóta mondják, hogy a kudarcot is, és a sikert is fel kell tudni dolgozni, és hála Istennek előbbiből viszonylag kevés van neked, bár azért nyilván te tudnád, hogy a világbajnoki cím megszületéséig az embernek hányszor kellett benyelnie bizonyos élethelyzeteket, amit inkább kudarcosnak élt meg, mint sikeresnek, de valóban, amikor azt mondod, hogy szinte az adrenalin löket még mindig itt dobog a füledben, szerinted ez munícióban most mit tesz hozzá ahhoz, amikor az embernek azt kell mérlegelni, hogy úristen, mennyi munkát kellett eddig elvégezni, és belátható közelségben van már a következő nagyon fontos kvalifikációs világbajnokság is, hát persze mindenki szeretne már most ellátni Los Angelesig, szóval, hogy ezt lehet-e azt mondani, hogy oké, most akkora erőtartalékokat tankoltam fel a lelkembe, hogy bármi jöhet.
Ez, ahogy mondod, inkább ez az utóbbi, igen, hogy ez annyira egyrészt, hogy önbizalmat ad, hogy képes vagyok rá akkor is a legjobbnak lenni, amikor mindenki a csúcsformáját hozza. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen, szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
Tehát abszolút a krém de la krém.
Pontosan.
Hihetetlen. És amikor onnan lefelé néztél rájuk, és ez egy ismeretlen élethelyzet volt.
Az volt.
Mennyivel másabb?
Hát nekem az, ahogy kezelték, az nekem nagyon szimpatikus volt. Tehát nem az irigység volt bennük, hanem örültek neki, én azt láttam. Tehát ezek nagyon szimpatikus sportolók egyébként, hogyha megismeri őket az ember. Nyilván bennük van ez az angol száz stílus, és kicsit kerülik annyira a közeli barátságokat a mezőnyben, vagy nem annyira beszélgetnek az ellenfelekkel, de én most így láttam bennük, hogy hát örültek ennek a sikernek tényleg.
Ti olyan szempontból nyilván évek óta ismeritek egymást, együtt készültök, egymásba haraptok oda-vissza versenyeken. Ez tulajdonképpen valóban egyfajta nemes elismerése annak a általad is letett munkának, amit nyilván ők is letettek eddig, nekik eddig jobban jött ki a lépés.
Szerintem igen. Ők, hát jó, együtt vitrolázunk az elmúlt nagyjából 10 évben velük. Az, hogy mondjuk az elmúlt 4 évben vagyok velük egy úgymond boxringben, és úgy közel vagyok már hozzájuk a meccsekben, az most talában lett az elmúlt 4 évben, de ők is tudják, hogy nekem is benne van ebben az egész életem. Tehát a 6 éves korom óta vitorlázom, és 10 éve vagyok egy nemzetközi profi csapatban benne, és amikor 10 éve lettem 21 világbajnok, akkor kerültem bele ebbe a nemzetközi legis nagyon elismert Jozo Jakelics horvát edző által egy nagyon krémje, egy nagyon
krémnek
magas,
számító,
krémnek igen. Számító, igen, köszi, csapatba, ahol világbajnok van, egy ciprusi világbajnok, aki olimpiai ezüstérmes is, egy horvát olimpiai ezüstérmes, horvát világbajnok, aki bronzérmes, tehát egy ilyen edzőparteri közegbe kerültem bele a Benji-vel együtt, tehát így Benji is ugye itt edzett, és az, hogy 10 év alatt kőkemény munkával ezt most sikerült elérni, hát ez csúcs, tényleg.
Tényleg csúcs. Emészgetjük ezt, tényleg fantasztikus, és valóban szeretném a kedves hallgatóknak többször aláhúzni azt a részét, hogy ez az olimpiai hajóosztályok közül a világ legnépesebb hajóosztálya. Tehát, hogy gyakorlatilag ennél nagyobb mezőnyből a világ legjobbjává válni nem lehet, mert hogy itt van a legtöbb. Ugye nyilván ez olyan szempontból is, hogy részben az egyik legolcsóbb hajó, szabad így fogalmazni, de majd ezeknek a részleteire kitérünk, mert ebben én nem vagyok szakértő, csak érdeklődtem. De már te magad is szóba hoztad, és ennek a beszélgetésnek most hál' Istennek van kellő tere arra, hogy tényleg visszautazunk egy kicsit a múltba, egészen odáig, hogy majd a műsor másik felében föl fogjuk idézni, hogy hogy is történt ez a futam, és mi minden történt a végén az utolsó kettőben, ugye itt az éremosztó futamoknál, és egyáltalán hogy jut el az ember a bronz, az ezüst, illetve a végén ugye az aranykörbe, a 10 legjobb közé, hogy egyáltalán az éremért valóban versenybe szállhasson, mert én az régen láttalak benneteket. Már kisfiúként még Benjivel már adtatok interjút, még a Digisportban aztán találkoztunk, ugye a Csisztus Podcastban, még akkor készültetek a Tokiói olimpiára, nem lehetett tudni, hogy melyik ötöké lesz a kvóta, aztán az ugye Benji élet. De az már akkor, megmondom őszintén, anyaként engem szíven ütött, hogy micsoda elképesztő háttérmunka van itt. Ugye édesapátok, aki szintén kitörő vitorlázó volt, Vadnai Péter, gondolom, látta bennetek meg azt a potenciált, hogy ezt a két fiút akkor indítsuk el ezen az úton. Természetesen nőttetek ebbe bele, hogy ti akkor gyakorlatilag ennek szentelitek az életeteket, mert szerintem az ennek szentelem szó itt nagyon-nagyon igaz majd, hogyha erményre megyünk, hogy mi mindent kell ehhez elér csinálni, hogy az ember világbajnok lehessen.
Igen, kicsiként nyilván először élvezi az ember, tehát nem ilyen 16-7 éves kor alatt benne nem az fogalmazódott meg, hogy én szeretnék majd olimpiai bajnok lenni, hanem szeretném élvezni.
Tetszik a víz, pontosan, a saját erő, a napsütés, a kicsit innen,
tetszik a közeg. Tehát nagyon, nagyon vagy olyan sportág, ahol kín vagy a szabadban, még ugye gyerekként az is egy nagy élvezet, hogy amikor épp nincs edzés, lehet egyet fürdeni, lehet a mericskézni a másikra a vizet, tehát hogy így tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van az edzéseknek, és mindemellett ez egy gyereket nagyon megtanít arra, hogy ugye önmagát hogyan vigyázzon önmagára a vizen egyedül, mert mégiscsak egy kínai 10 éves gyerek egyedül egy hajóval a vizen, most van motorcsónak kíséret, de neki kell megoldani, hogyha lejön egy viharos szél, akkor hogyan jut vissza, hogyan állítja vissza a hajót, hogy elúszik a hajó.
Hány év körülbelül, amire az ember ezt a vízbiztonságot megszerzi?
Szerintem ez nagyon változó. Nekünk a Benjivel, mivel mi versenyszerűen úsztunk előtte és közben jó darabig, így nem volt sose az, hogy féltünk volna a víztől.
Mert legfeljebb,
azt nem tudom, hogy ez tudatos volt édesapámnak, pontosan, hogy ez direkt az úszás választotta, de mindenképpen jól jött, igen.
Azt, hogy ugye a bátyád Benji gyakorlatilag edzőpartner, játszótárs, és minden karnyújtásnyira volt. Szerinted annak alapvetően, és most arról ne beszéljünk már, mert ki fogunk térni rá, hogy itt most ebben, akár ebben a világban, a kis sikerben, fizikailag meg szakmai tudással milyen mértékben vetted részt. De az, hogy végül is ti ezt egy ilyen egészséges átmenetként fordítottátok át verseny vitorlázásba, az abban a segítség volt, hogy ketten voltatok?
Igen. Igen, mert azért ez magányos sport tud lenni abban a tekintetben, hogy a vizen, ugye itthon nagyon kevesen voltak egyébként, akik igazán elkötelezettel vitorláztak volna, tehát amikor iskolai időszak, általában hétvégén voltak az edzések, még ifikorunkban, és a édesapánk volt az, aki azt mondta, hogy a srácok iskola után fúj a szél, meg nem nézte az előrejelzést még reggel, azt mondta, hogy készüljetek, akkor megyünk ki a vízre, mint tudom, délután 3-kor. Édesanyám már úgy pakolt nekünk ebédet, hogy felkészüljünk a vízre, és akkor az iskola után egyből jött értünk apa, kivitt minket a vízre, ő volt a motorcsónakban, ő volt az edző, és hogyha most Csak így belegondoltam, hogyha nem mettem el ott a Benji, hanem egyedül lennék, hát azért úgy nehéz lenne.
Ezt meg mondani,
úgy hogy... motiválódni, hogy nincs aki húzza, meg aki...
Játszótárs,
igen,
edzőtárs.
Pontosan.
Később edzőpartner, ugye? Tehát, igen, hogy nyilván minden korszaknak a maga megszólítása illik, mert a játszótársból lett aztán a, nyilván az, igen, edzőtárs, aztán később szinte mondhatni edző és ugye versenyző ebben a tekintetben. Biztos vagyok benne, de azért ennek ugye volt egy érdekes oldala is, a másik oldala, amikor eljött a pillanat, ugye, hogy hát egymás riválisaivá váltatok, mert mennyi, nincs köztetek 3 év teljes mértékben, ugye?
Igen, ilyen 2,5 év.
Azért az elég közeli ebben a műfajban, korban, tehát, hogy ott nincs
változásokban, csoportokban. Igen, és egy olyan szabály a vitorlázásban, hogy mivel régen ez egy csapatsport volt, tehát nagy hajók voltak az olimpián, egy nemzetből egy hajó indulhatott, mint egy csapat.
Igen.
De ez idővel átalakult, tehát jött egyéni hajóosztály, több is, de maradt ez a szabály. Tehát egy nemzetből egy induló. Tehát, hogy az tudtuk igazából,
ez,
hogy...
Ez fájdalmas a végén mindig.
Ez fájdalmas, tehát mindketten ugyanazért az olimpiáért küzdöttünk, de csak az egyik mehetett ki. Tehát ez így, ez nyilván így testvéri szinten. Azt hiszem, hogy talán könnyebb volt megemészteni sokkal, mint hogyha egy nem a testvérem lett volna a Benji.
Mert hogy családon belül maradt a büszkeség?
Az egyik az pontosan, hogy családon belül maradt, a másik pedig az, hogy lehet, hogy én elveszítettem a kvalifikációt, de viszont a testvérem megnyerte. És akkor én nagyon tudtam mindig is örülni neki, és ez vice versa. Tehát amikor én mentem Párizsba, és ő nem jutott ki, ő is iszonyatosan boldog.
Ugye előtte neki meg volt Rio, illetve Tokió.
Igen.
És aztán utána következtél te.
Igen.
Ami már azért óriási dolog volt, a Párizsi negyedik hely. Na de ne ugorjunk ilyen nagyot az időben, mert azért addig el kellett teljen egy pár év. Szóval az ember szépen fokozatosan beleszokik ugye a játékból az edzés keménységeibe. Mi az akár életkorban, akár szakmai kihívásban, amikor rájössz, hogy na jó, hát most akkor is menni kell, amikor igazából nem is esne jól, mert azt még értem, amíg ez játék, meg amíg lehet ezt így kezelni, de ahhoz az elképzeléshez, ami a ti szemetekben látszott, ahhoz az elképesztő, alázatos munkához, ahhoz tényleg egyszer csak ennek át kellett fordulnia abba, hogy itt nem csak azt kell, amit a vízen el kell végezni, hanem rengeteg egyéb dolgot kell a vízen kívül is hozzátenni.
Igen, én gondolom, még ifjúsági koromban, amivel az edzők megmondták, hogy mit csinálják, tehát nem is annyira tudatosan, de már amúgy egész profin elkezdtünk készülgetni még az U15-ös világbajnokságra is, tehát hogy így ott meg volt szervezve a maga a dietetika, hogy milyen súlyba kell majd lennem a vizen, úgy edzettünk, tehát hogy úgy nem mondanám azt, hogy nem volt profi, de nyilván ez átáll, tehát amikor már az olimpiai felkészülésről beszélünk, akkor ez tudatosan átáll, és nekem olyan 17-8 évesen kattant át az, hogy igazából még sokkal többet kéne beleraknom, mert hogyha azokkal a srácokkal szeretnék versenyezni, akik a felnőtt mezőnyben ott vannak az elején, akkor ez még édeskevés, amit most csinálok.
És ez tetszett, ez a gondolat, hogy még sokkal többet kéne belerakni?
Egyébként igen. Egyébként tetszett, mert ez legalább egy indok volt, hogy most miért nem vagyok még ezen a szinten. Tehát én úgy gondoltam, hogy oké, most még megvernek nagyon, de hogyha én is annyit edzem, mint ők, akkor lehet, hogy ez kiegyenlítődik valamikor.
Akkor volt azért itt egy önbizalom mag, amire te építettél, ugye?
Igen, nekem ami sok önbizalmat adott mindig, az a 2013-as balatoni U18-as világbajnokság volt, ahol második lettem 15 évesen.
Aztán,
és U16 kategória pedig,
igen,
első. És akkor ez mindig bennem volt, hogy a korosztályomnál jobb kell, hogy legyek, mert hogy én vagyok akkor az akkori győztes, akkor ezt meg kéne tartanom, amíg átmegyek a felnőtt mezőnybe.
A környezeted mit szólt ehhez? Tehát ugye itt azért megint csak oda fogunk kiugatni, hogy egy tenger nélküli országban most már nem csak Berett Zsomborót, ha kapkodjuk fel a fejünket, és Érdi Mári szemszögéből, meg a vadnai fivérek szemszögéből, de valahol mégis az ember azt mondja, hogy hát ez nem is annyira természetes, hogy világklasszisaink vannak. Szóval a környezetedben volt egyfajta ilyen wow effekt, hogy fuha, hát ez a testvérpár itt valami extrát tud.
Igen, úgy gondolom, hogy volt, és nagyon, főleg az ifjúsági eredményeink után, mert Benji az szerintem minden ifjúsági VB-t megnyert, ami volt. Talán az U21-es nem, az előtt itt mindent, ott talán harmadik lett. Uh-huh. És utána azt mondták, hogy wow, de amikor átmentünk a felnőtt mezőnybe, hát ott ugye amíg én azt hittem, hogy ott vagyok az elején, ott jött a tagypofon. Mert ott egyszerűen a 100-ból lettem mondjuk 80-dik, amíg az U21-es mezőnyben első. Tehát, hogy akkora különbség volt a felnőtt és a junior mezőny között, amit mondták, Berett Zsombi is mondta, emlékszem, még mondta, hogy ez küzdjél, keményen edzél, mert ez más lesz majd, mert ő pont ebben a hajosztályban akkor a felnőtt mezőnyben volt, és én meg tehát ilyen nagy kamasz önbizalommal mondom, hogy gondoltam magamban, nem mondtam, hogy gondoltam, de hogy is, ezt majd megoldom. Nem, persze, hogy nem úgy
lett. Szembe jött, mi a valóság?
Valóság a szembe jött, igen.
Igen, de hát azért azt szoktuk mondani, ez nagyon sok sportágnak, hogy mi nálatok a felnőtt versenyzési alsókorhatár?
17.
17, jó, tehát mondjuk mit tudom, hogy az ember elindul 18-19 évesen a felnőttek között, és itt az van, hogy itt a 18-19 éves a 30 pluszossal találja szembe magát. Tehát azt a 10x évnyi rutint, tapasztalatot, fizikai férfi erőt azért valljuk meg, azt úgy nem lehet benyelni, mintha nem lenne.
Azt nem. És ráadásul ott jön rá az ember igazából, hogy jó, hogy korosztályos világbajnok, de hogy akik ott vannak a top 20-ba, az ő korosztályokban mindenki az volt.
Hoppá, bizony.
És akkor más megy be a mérce.
Világos. Csak ők azóta fölmennek, és azóta egymást gyűrik,
igen,
ugye?
Pontosan. És teljesen, hát sokkal profibb edzésmunkával, edzéselmélettel gyűrik egymást. Igen.
Melyik része volt neked esetleg, ha volt ilyesmi, amit bármilyen edzés, munka, elvárás mellett mindig szerettél megcsinálni, és melyik az, amit a mai napig is úgy vagy vele, hogy de most tényleg egészen mélyre mehetünk, tehát nyilván van a erőfejlesztéstől elkezdve, nyilván gondolom pszichológiai felkészülésen át nagyon sok minden más, és akkor még ezt hozzá kell jöjjön az is, hogy az ember meteorológusként sem kell, hogy utolsó legyen, szóval minden részébe belenőttetek, vagy most is van olyan, ami esetleg nem az erősséged?
Hát van olyan, amit nem szívesen, nem annyira szívesen csinálok. Például most, ahogy említetted a fizikai felkészülésben, én nagyon szeretem ezeket a hosszú zone 2-es ilyen alapállóképességfejlesztésű edzéseket, de hát nyilván a szezon alatt muszáj a VO2 maxot fejleszteni, és nagyon sok intervallt csinálni, és ezeket a VO2 maxos evezőpados intervallokat megcsinálom.
Az oxigén hiányosokat?
Igen. Megcsinálom, tehát meg kell csinálni, mert oda van írva, hogy ezt meg kell csinálni. Hát nem szívesen.
Ezzel szerintem. Hát ki szereti az oxigénhiányos állapotot, amikor indul a szája, és tényleg alig kap levegőt, szóval az szerintem egyáltalán nem kellemes dolog. De aztán nem csak azért, mert jó gyerek vagy, mert bocsánat, csinálod meg tudod, meg hiszed. Ugye az edzést terhelésben azt, hogy annak a fázisnak ott be kell következnie, ezért megcsinálod, hanem utána érzed is ennek a jótékony hatását kritikus helyzetben?
Hogyne, teljesen érzed. A hajóban nagyon érződik, igen. Főleg amikor tehát nálunk van egy váltás igazából egy futam alatt, tehát az első szakasz, amíg cirkálunk a bója fele, addig iszonyatosan felmegy a púzus, tehát ez egy ilyen 10 perces szakasz, és az, mivel ez a lógó pozíciót veszük fel, és minden egyes hullámra igazából bele kell préselni a hajót, az erőt, a vitorlából ki kell hozni, ezért nagyon felmegy a púzusom.
Uh-huh. És minden izmadat mozgatod.
Minden, nagyon. És egy nagyon statikus helyzetben megy fel magasra a púzust, ami levegőt venni is elég nehéz. Uh-huh. És utána ebből hirtelen, 10 perc után lesz egy bőszeles szakasz, ahol meg nincsen igazából kemény fizikai erőbevétel, hanem ott meg szörfözni kell szinte, mint hogy egy hullámszörfösnek el kell kezdeni, hullámszörfözni egy 180-as púzussal. És ott meg az meg arról szól, hogy tudod elkapni a hullámot, hogy a legjobb szögön tedd a hajót a hullámvölgybe, hogy pontosan annyit húzza vitorlán, amennyit kell, hogy teljesen flóba kerülj azokkal a hullámokkal, a szélerővel.
Miközben még dobog a szíved, a torkod
miközben
van.
Nagyon dobog, igen.
Tehát, hogy utána meg kell tudni találni azt a relatíve nyugalmi állapotot, amiben a koncentrációd 100%-os.
Pontosan. És ezt csak úgy lehet igazából, hogyha ha felkészült az állóképesség. Nem beszélve arról, hogy miközben ezt az egész flow állapotot ugye ki kell alakítani, figyelni kell folyamatosan a felhőzetet, az ellenfeleket, hogy akkor hol van több szél, hol zavarnak engem a már többiek, hol van milyen hullámzás, milyen áramlás, tehát közben meg stratégiai döntéseket kell hozni a pályán, hiszen nincs megadva egy szakasz, hogy itt kell végigmenni, hanem ott mi döntjük el, hogy merre menjünk a pályán.
Ennyi, szóval is komplex dolog ez, hogy így most hirtelen belemélyültük, hogy ennyiféle fajta tudásban kell az embernek tényleg mesterfokra fejleszteni magát ahhoz, hogy akár egy szakaszt jól, vagy egy versenyszámot éppen jól megcsináljon. Ugye az, hogy így egymás mellett mentetek, és azt már említetted, hogy nyilván a családon belül rivalizálás sosem okozott problémát, viszont segítség volt, tehát olyan szempontból, hogy ugye itt azért az edzőpartner jelenléte, ugye ez egy nagyon fontos dolog, mert itt nem lehet relatíve stopperórával dolgokat mérni, mint egy úszónál a parton, ugye? Igen. Hanem itt a másikhoz jól érzékelem, hogy a másikhoz képes nézed magadat?
Pontosan. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy egy minél magasabb szintű csapatba tudjon bekerülni a versenyző, hiszen nincsen, hogy mondod, stopper, vagy egy távolságmérés, ami adott, mert mindig más a körülmény, mindig más a hullámzás, a szélerő, és más sebességekkel mennek a hajók. Tehát csak úgy tudod, hogy milyen gyors vagy, hogyha van melletted egy szintén gyors hajó.
Így van, és akkor ehhez képest tudod kialakítani az aktuális stratégiádat, ugye? Tehát, hogy ez az, ami tulajdonképpen a valamihez mérem magamat.
Igen,
elv.
Igen. Tehát, hogyha beállok én egy gyors hajón mellé, és valamiért mondjuk tompábban viszem a hajót, vagy lassabb vagyok, akkor át kell állítanom a vitorlámat, vagy máshol kell ülnöm a hajóba, vagy lehet, hogy túl sokat kormányzok, nem sottolok leget, tehát akkor valamilyen technikai hiba van valószínűleg, és csak így lehet kijavítani, ha ott van valaki, aki jó.
Vendégem itt a stúdióban továbbra is a történelmi győzelmet elérő Vadnai Jonatán, aki az olimpiai hajóosztályban, az Ilka 7-esben a műfaj legnépszerűbb hajóosztályról beszélünk, világbajnoki címet szerzett a közelmúltban. Még egyszer szívből gratulálunk, és nagyon örülök, hogy egy picit mélyebbre tudunk menni, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen mi minden van e mögött, a világbajnoki cím mögött. Szerintem nagyon kevesen mérjük azt föl, még talán a sportvilágból érkezők is, hogy mennyire komplex műfaj ez. Most egy picikét azért beleláttunk, hogy mondjuk egy ilyen futamban hányféle tényezőnek kell összeállnia egyszerre, egy időben, hogy az ott éppen akkor megfelelő helyezést hozzon, amiből aztán természetesen minél több elsőség van, ugye annál jobb. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy egyrészt ugye nagyon sokat változott, alakult az elmúlt években nyilván az olimpiai hajóosztály, mondhatnám sokak bánatára kikerült a findingi, ugye amelyben Berecz Zsombor olimpiai ezüstérmet szerzett és fantasztikus eredményeket ért el. Ezzel sokan azt mondják, hogy a nagyobb testű férfiaknak gyakorlatilag elveszett a lehetősége, hogy egyéniben kimagaslót alkossanak az olimpián. Ez igaz?
Ez nagyjából igaz, hiszen most talán ami a dingi kategóriában az én testakatom talán az egyetlen és legnehezebb. Tehát az meg egy ilyen 84-5 kiló, tehát a nehéz súly az ezzel teljesen elveszett. A nehéz súly az inkább most a szörfben jelenik meg, és a kite szörfben.
Térjünk akkor erre a súlykérdésre ki, mert tornából érkezve azt gondolom az ember, hogy hát annál rosszabb sorsunk nincs, mint tornászként tartani a versenysúlyt, de hát itt vagytok ti. Itt dekek, ugye? Tehát, ha jól tudom, itt nagyon-nagyon pontosan és nagyon precízen kell tudni kiszámolni azt, hogy az ember ebbe az 58 kilós hajóba, ugye annyi a hajó?
Annyi a hajó, igen.
Annyi a hajó.
Igen.
Mit lehet tudni ennek a hajónak a paramétereiről? És egyáltalán az, hogy az ember egy ilyen eszközt egy egész szezonon, egy teljes esztendőn át a lehető legélesebb formával tartson saját magán kívül, azért azt gondolom egy másik fejtörés.
Hát egyébként ez a hajó, ez a legegyszerűbb hajó szinte a világon. Ezt úgy találták ki, hogy hogy föl lehessen tenni egy autónak a tetejére, azért ilyen lapos a hajónak a dekje, a teteje, hogy így átfordítva föl lehet rakni, fejjel lefele, és pikpak, szét lehet szedni az árbócot két felé, tehát elfér az autóban az árbóc is, mindössze 4 méter 20 centi a hajó, tehát nem egy nagy dolog. És
egy autó fölé lenyúlhat. És
pontosan, simán. Igen. Uh-huh. És a vitorlázata az attól függ, hogy az ifjúságinál 4,7 négyzetméter, a lányoknál 5,8 az olimpiainál, és nálunk a felnőtteknél pedig 7 négyzetméter a vitorla felület. A hajó meg maga a kötélzete az nagyon egyszerű, főleg a mai viszonylathoz képest. Ezt a hajót ezt nem is tudom megmondani, lehet ciki, de nem tudom, hogy pontosan mikor találták fel, de 30-40 éve már nagyon komoly világversenyeket rendeznek vele, és azóta nem sok minden változott. Uh-huh. Nyilván a csigarendszerek,
ez a lézerhajó.
Ez a lézer, ugye? Igen,
csak most már.
Igen, tehát de azóta nem sok változott. Uh-huh. Ilkának átnevezték, igen. Kicsit jobb anyagú vitorlát használnak már, az alumínium árbóc átalakult karbonná, tehát egy-két ilyen apróság van, ami nyilván a minőségét javítja a hajónak, de még mindig az a lényege, hogy bármelyik klubba, bárhol a világon lemegy az ember, és talál egyet. Mert legyártottak belőle 220 ezeret, és annál is többet egyébként már. És ebből a hajóból, tehát ez az, ami elmegyünk, tudom, a Brazíliába, és ott a tengerparton lesz a táborban 4. Aha. Mert ez a hajó, amit...
Jó, tehát ez azt is jelenti egyben, hogy ez az, amihez a legtöbben hozzáfértek, ez az, amivel a legtöbben gyakorolhattak, és nem ötlöm mondjuk azt, hogy ez a legnépesebb hajóosztály, tehát nagy valószínűséggel ebből a mezőnyből, ahol ilyen sokan vannak, a legjobbá válni, az egy sokkal nehezebb út.
Hát igen, általában minél többen csinálnak valamit, annál nehezebb. Én nem is tudom, hogy a focisták ehhez mit szólnak, tehát azért jó sokan fociznak.
Igen, vannak egy pár valamit. Ez ott azért vannak posztkülönbségek, meg az sem mindenhol egyforma, tehát igen. Ott egy jó hátvéd, vagy egy jó középcsatár, esetleg egy befejező csatár, az más-más feladatkörben kell, hogy megvillanjon. Itt viszont te teljesen magadra vagy utalva. Nyilván, amíg az edzés zajlik, nem, de amiket elmondtál, tehát itt szembenek annyiféle tudást kell egyszerre egyesíteni. Ezt a fajta komplex látásmódot, ezt megtanulja az ember, iskolában is magára szedi, vagy erre tényleg születni kell?
Én nem gondolom, hogy én különleges tennék, és erre születtem. Szerintem ezt meg lehet tanulni. Az biztos, hogy szét kell bontani. Tehát úgy lehet mindent jól begyakorolni, hogy szétbontják a technikát, szétbontod a meteorológiát, szétbontod a fizikai részét. Tehát szépen egyesével ezeket a puzzle-okat szét kell szedni, minél jobban kialakítani, majd egy versenyre pedig összerakni a képet.
És igazából van egy olyan része is, amit én hallottam, ami meg az intuíció. Tehát, hogy állítólag annak is van jelentősége. Most leginkább ugye, amikor a széllel kapcsolatos, vagy az időjárással kapcsolatos döntéseket az embernek meg kell hoznia. Igaz ez?
Ez igaz, igen. Mert ugye nagyon sokszor az intuíció, ha jól tudom, az is a tapasztalatok alapján lévő döntés, tehát igen. Az is egy olyan, ami tudat alatt lepörög nem tudom hány millió kis emlék, és igen. Utána dönt
lesz
az ember.
Lesz belőle valami, igen.
Csak nem tűnik tudatosnak, de valószínűleg annak van valami háttere. És ez erre sokszor hallgatni kell, mert egyszerűen annyira mindenre kell figyelni a futam közben, hogy nincs idő jól átgondolt döntéshoz néha, hanem csak az intuícióra kell hallgatni, és sokszor az jön be. Sokszor volt nekem az, hogy az intuícióm ezt mondta, kicsit elkezdtem agyalni, hogy hú, de mi van, hogyha mégsem, és akkor meg elment a pillanat. Tehát nem volt már olyan tiszta szél ott, tehát jött egy másik hajó, tehát az intuícióra mindenképpen
kell. Igen, ez nagyon fontos dolog, és ez megint azért, hogy mondod, nyilván ehhez kell a tapasztalás, és kell az, hogy korán, fiatalon elkezdtetek versenyezni, és ezek az élmények, ezek azért gyűlnek. Most ugye, amit említettél, hogy édesapátokkal együtt kezdtétek el, de nyilván el kellett, hogy olyan egy pillanat, amikor az embernek, hogy mondod, meg kell érkezni egy profi csapatba. Ugye ez végül is, ha jól értem, ez a spliti lét, ez a horvátországi lét, ez volt, ami döntő jelentőségű volt abban, hogy a te profi karriered beindult?
Úgy gondolom, igen. Igen, édesapám az ameddig el tudott minket vinni ebbe a magas junior uh-huh. szintre, addig ott volt mellettünk nagyon közel, és ott a legjobb, a elérhető legjobb edzőkkel leszerződött, együtt edzettek minket, tehát ő is fejlődött, majd tovább folytatta ezt a munkáját, mint menedzser, mert belátta, hogy ez, tehát ezen a szinten neki, hogyha az tényleg az a célunk nekünk, hogy majd egy olimpián érmet szerezzünk, akkor egy olyan edző kell, aki erre abszolút, hát vagy már volt olimpiai érme, mint versenyző, vagy mint edző.
De olyan tapasztalatokat
hoz. De olyan tapasztalatokat, igen. És egy ilyen edzőt talált is igazából nekünk, tehát ilyekkor kerültünk Jozója Kedicshez, uh-huh. és abba a horvát csapatba, amit említettem, és itt 5-6-an, tehát egy nagyon profi felkészülést elkezdtünk, ami abból is nagyon jó volt, hogy láttam, hogy készül az akkori világbajnok, és szinte együtt voltam vele egy apartmanba, láttam, hogy mi a reggeli rutinja, mennyire szigorúan csinál mindent, és mennyire precízen, folyamatosan, tehát tényleg akkor tudatosult bennem, hogy ez valóban nem a napi 4 óra edzésről szól, tehát ez az egész nap. Ami szintén nem kevés, de ez az egész napos
24.07-ben, ahogy ezt mondani szokás, ugye? Tehát ez egy gondolkodásmód, ez egy létforma, nem?
Igen, igen.
Nagyon érdekes dolog ez. És hát persze az is, ugye, hogy ez hogy néz ki az év 365 napján? Most azt mondod, hogy nyilván ott kell lenni a Split Evilben nagyon-nagyon sokat, de hát magyar versenyzők vagytok, nyilván a család azért alapvetően itt él, tehát ezt hogy szervezi meg az ember, és tényleg ebből a heti 7 napból 24 órában valóban mennyi van az 52 hetet nézve?
Én úgy gondolom, hogy nyilván fel is kell lazulni, tehát hogyha valaki képes tényleg egy évben fenntartani ezt az állapotot, az valószínűleg nagyon messze fog jutni, de nem hiszem, hogy sokáig uh-huh. fenntartható.
Tehát a kiégés.
Én nem olyan típus vagyok, igen. Tudom, hogy vannak még művészlelkebbek, mint én. Tesóm is ilyen volt, és vannak, akik még nálam is sokkal precízebben és jobban, mármint úgy jobban, hogy az ő stílusokhoz képest jobban készülnek. Úgy gondolom, hogy az a nehéz igazából, hogy a távollét itthonról. Tehát 250 napot vagyunk nagyjából egy évben külföldön, és abból ugye ilyen 220 az edzés, a többi az vagy pihenőnap, vagy utazás. De már csak belegondolni azt, hogy egy hónap elmegy utazással, már az úgy bosszantó
igen,
tud lenni.
Igen, 12-ben egész, teljesen csak az utazásra. És akkor még nem beszéltünk ugye az anyagi terhekről, mert azért ez nem egy olcsó műfaj. De nem tudom, hogy hány vitorlát használtok el egy évben, hány hajónak kell rendelkezésre állni, ha bármi történik? Jó, hogy nem egy drága hajóosztály, de azért mégis.
Igen, most ezért is választottuk mi ezt a hajóosztályt, mert ez volt az akkora legelérhetőbb, és most is ez. Uh-huh. Tehát ez egy olyan hajóosztály, ahol a világbajnokságon például nem kell oda vinned egy kitesztelt hajót, egy kitesztelt árbócot, amivel amit kiválogattál, nem tudom, 5-6 hajóból, hanem oda kell menni a világbajnokságra, be kell fizetni egy nevezési díjat, és ők szolgáltatják a hajót.
Mert ez egy formaosztály, egy formahajóosztály
gyakorlatilag. Igen, és 150 hajót oda visznek ők, és a 150 ugyanolyan hajóból kisorsolják a hajókat.
És itt lehet, de azért ez nem olyan, mint amikor a lovat sorsolták az ötösebben, hogy járhatsz rosszul, vagy jobban.
Nem, ennek kevesebb lelke van, mint egy lónak.
De van? Tehát azért van olyan, hogy az ember mégsem egy annyira jó eszköz kap a...
Van olyan, igen.
Teste tehát alá?
Azért hiába, ez egy őssablomból lettek lehúzva a sablonok, és az összes hajót ugyanazon a sablon alapján készítették. Nagyon pici különbségek vannak, de igazából olyan különbség sokat lenni, hogy a legrosszabb hajóval ne lehetne nyerni.
Vitorlázat? A vitorlázat szemszögéből?
Azt vinni kell.
Uh-huh. Tehát úgymond a sajátod.
Igen, és abból is kell használni egy ilyen. Hát minden versenyre kell egy új. Aha. Olyan szinten. És hogyha van, nem tudom, 4-5 világkupa egy évben, EB, VB, felkészülési versenyek. És a vitorlázatban az még a pekes, hogy máshogy kell állítani egy régi megnyúlt vitorlát, meg egy új ropogósat. És hogyha valaki úgy akar edzeni, mint ahogy versenyez, uh-huh. és azok a berögzült állítások jöjjenek elő majd a verseny alatt is, kénytelen jó vitorlával edzeni. Tehát ez nagyon fájdalmas, amikor egy vadonatúj vitorlát csak úgy kibontunk, hogy most edzünk egyet.
Most edzünk egyet.
Igen.
Hát igen, de ugyanakkor pedig szükséges, tehát ahhoz, hogy az ember megfelelően igen. felkészült legyen. És anélkül, hogy itt nagyon szálazni szeretném az anyagiakat, és azt is tudom, mert nem tudok, hogy beszéltem a Magyar Vitorlázó Szövetség főtitkárval, Holzhauser Andrással, hogy érti már is, és teti azért évek óta kiemelt versenyzők közé tartoztok, és jelentős támogatásban részesültök, de azt is elmondta, hogy annyit nem tudnak adni, mint amennyi egy teljes évben kell. Hogy mellé még ez az édesapád féle menedzseri munka arra is szolgál, hogy egyáltalán már elnézést összelapátoljátok azt, ami ahhoz kell, hogy az ember részt tudjon venni a világ legjobbjai között, akár edzés munkában, akár a megfelelő utazások és versenyek ide számításával?
Igen. Ugye mióta jöttek szép eredmények a vitorlázásban, ilyen a Berett Zsombinak az olimpiai érme, vagy a Mári világbajnoki címe, azóta azért jóval nőtt az anyagi támogatása a szövetségnek, és így többet is kapunk tőlük. A maradékot viszont kénytelenek vagyunk mi megoldani. Tehát azt általában szponzorokból lehet kialakítani. Nagyon hálás is vagyok nagyon a szponzoraimnak, mert ez az ő sikerük is. Tehát hittek bennem, bíztak ebben a sikerben, hogy ez elérhető, és annak ellenére, hogy a vitorlázás nem is a legnézettebb sportág meg, lehet, hogy
nálunk,
nem jön.
De azért ez azért egy világsport, tehát persze, azért ezt tudjuk, hogy nagy nemzeteknél óriási, és most már hál' Istennek nálunk is egyre jobban, nektek köszönhetően. Szóval, hogy azért így van, tehát ezt nem csak arról volt szó, hogy hinni kellett bennetek, azért ezt szállítottátok is, megszállítottad.
Én remélem, hogy most boldogok a befektetés miatt.
Szóval ez nem könnyű, viszont az ember honnan nézi, akkor hol éri ez meg? Jonathan, tehát, hogy ebből azért, már bocsánatot kérek, tehát nagy vagyont, ahogy így ezt én nem nagyon lehet felhamozni, mert minden, amit összeszedtek, az arra megy, hogy még jobb versenyző legyél, nem? Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember azért meg tudja alapozni masszívan mondjuk a jövőjét, még akkor igen. is, hogyha valamiben a világ legjobbja.
Hát talán nem minden az anyagiakról szól. Tehát én hiszem abban, hogy amíg a gyerekkori álmomat még élhetem egy kicsit, addig én boldog vagyok. Van egy diplomám a BGR-ről, valószínűleg majd előbb-utóbb, vagy mint edző, vagy mint közgazdász, hogy valahogy el fogok helyezkedni.
Azért mellett meg egy diplomát még így. Mindezek a mellett az edzés munkában összeszedtél a BGR-en.
Igen, szerettem mindig is egy B-tervet. Uh-huh. Jobban, nyugodtabban tudok készülni így lelkileg, hiszen uh-huh. azért annyi sérülést láttam a környezetemben, hogy ez attól mindig is tartottam egy picit. És így nyugodtabb az élet.
Hogyan, mit tehet az ember preventíve valóban azért, hogy ez ne következzen be? Tehát ugye elmondtad, hogy ez egészen elképesztő ez a fizikai terhelés, amit egy-egy ilyen akár egy futam is jelent, ugye a statikus izommunkát nem is tudjuk elképzelni, hogy arra, egyébként nem is tudom, hogy lehet arra edzeni, de biztosan lehet, hogy az ember úgy tudja tartani magát rezzenéstelen, és aztán persze jön ennek az a pandantja, amikor viszont meg nagyon kell az aktív izommunka. De hát itt azért váratlan helyzetek lehetnek, tehát hogy egy olyat kell esetleg az embernek mentenie az izomzata, nem biztos, hogy készen áll rá. Hogy lehet erre felkészülni?
Igen, nagyon sok ilyen törzserűsítő gyakorlatokat kell végeznünk, plankezni, tehát olyan nagyobb súlyokkal dolgozni pont emiatt, hogyha magszerűt kell hirtelen kifejteni, akkor arra fel legyen készülve a testünk. Tehát a legrosszabb talán az, hogy nagyon sok ilyen oldal erő van, hirtelen megdob egy hullám, uh-huh. úgyhogy kimondjuk ebbe a logó pozícióba, én megpróbálom visszarántani a hajót testből.
Akkor és, a gerinc és akkor van igazán kitéve?
Igen, az a gerincek az alsó része, az alsó szakasza, az nagyon nagy teher alatt van. És kifejezetten azt kell megerősíteni, hogy azt nem is elért eléggé, ezért mindent körülötte, a hasizmokat, tehát ezt így össze kell kovácsolni, hogy...
És mindezt az izomépítést azért úgy kell csinálni, hogy közben a testsúlyod azért ne nagyon lépje túl, ugye az ideális 82-84
kilót. Igen, igen.
Hát a finom balansz akkor azért.
Szerencsére ez nálam úgy nagyjából úgy ott vagyok, tehát mi nem kell sokat diétáznom, uh-huh. vagy esetleg többet ennem, De igen, főleg ez a magasabb, nagyobb sportolóknál nem egy könnyű dolog. Aki 195 centi mondjuk, annak úgy tartani a súlyát, hogy komolyabb bizonytömeget nem vehet fel.
Igen, nem az egy elég nehéz dolog. Na kicsit ringassuk vissza magunkat ebbe a csodálatos Dublin Ovalben történt fantasztikus versenybe, hiszen azt nem szabad azért elfelejtenünk, ugye, hogy ahhoz, hogy az ember egyáltalán eljusson oda, ugye át kell verekednie magát a kvalifikációs futamokon, be kell jutni gyakorlatilag ebbe az arany csoportba, van még az ezüst meg a bronz, és viszi magával ugye a korábbi helyezéseket pontszámokban, vagy eljön ez a bizonyos két nap, ugye két érem futam,
Egy nap és két érem futam.
Mennyire érzékelted ott ötödik helyen, ugye ötödik helyen érkeztél oda, hogy ebben lehet valami, vagy ez az utolsó pillanatig nyitott volt? Hogy idézett fel magadban?
Hát nekem nagyon ilyen döcögős szezonom volt, tehát a Grand Slameken lebedegettem, még úgy koratavasszal, annak ellenére, hogy nagyon jól sikerült a téli felkészülésem, a téli versenyeken, ahol még nem is volt ott mindenki, de már voltak ott mondjuk néha az angolok, meg vannak ott jóhajok, tudtam nyerni, majd elmentem a tavaszi Grand Slam szezonra, és összeszedtem kétféle vírust, az egyik egy légúti, másik hasi, tehát hogy így szépen elindult lefele az állóképességem meg mindenem a szezonra. Uh-huh. Az mi meg kegyetlen egy sportolóból belül, hogy az egész teret végig dolgozom, és utána meg szenvedek a tét versenyeken van a szenvedés, igen. És utána az EB-re szépen kezdtem ebből kijönni, de még az se sikerült úgy, 11. lettem, most 9. európai, majd utána a Los Angeles-i Grand Slam-en volt az, hogy már kezdtem magam úgy jól érezni. És akkor ott is volt egy jó éremfutamom, és pont lecsúsztam a dobogóra, és mondom, azt nem hiszem, még egy negyedik hely. Tavaly negyedik lettem ugye a VB-n, pont egyenlősséggel a harmadikkal, most megint negyedik.
Párizsban is
negyedik, és meg azóta volt egy LB ötödik, meg előtte LB negyedik, tehát hogy voltak, annyi negyedik helyen van, tehát a faérem kollekcióm az teljes, és utána most a VB-n úgy voltam, hogy na most ebből érem kell, hogy legyen. Tehát úgy minden jó, ha a vége jó, most kell. És az a kvalifikációs napokon, egészen ez az öt napon át folyamatosan ott voltam, rajtam volt a piros felső, harmadik voltam összetettben, de néhány pontra az elsőtől. És négy napon át, mert az ötödik napon két rossz futamot sikerült behúznom, ami visszahúzott az ötödik helyre.
Igen.
És még néztem, hogy most megint negyedik leszek, vagy hatodik, vagy ötödik, de most komolyan, most miért csináltam magammal, és úgy voltam a medál részen, hogy ez érem futam, hogy ez ilyen nincs. Ezt meg kell csinálnom, ami a csövön kifér, a végéig húzom neki. És ugye, mivel nem voltam már abban a helyzetben, hogy most matekozzak, hogy ő hogy megy, az angol, hogy megy, az ausztrál, hogy megy, mert én voltam a támadó helyen. Tehát csak arra kellett figyelnem, hogy minden futamot minden jobban. Az első futamon lettem negyedik, és ott meg úgy jött ki a matek, hogy akik mögöttem voltak, 5-től 10-ig, az lett az 1-3 abban a futamban, és akkor ugye a virtuális
átrendeződésben
8. voltam hirtelen. De mentem, 8. De viszont az elsőtől a 8. szinte mindenki ugyanaz a ponton volt.
Döbbenet.
Nagyon, nagyon. Tehát, és utána hihetetlen az utolsó futam döntött a világbajnoki címről. A legutolsó futam, ami szintén olyan egy igazi hullámvasút volt. Nagyon jó rajtom volt, jól értem fel a bójához, utána a hátszélben rosszul olvastam a körülményeket, középen próbáltam lemenni, tehát ugye a két széle között, ugye a mezőny közepén, és elment a szelem, beragadtam, visszacsúsztam, 9. voltam a futamba, a következő krejzbe sikerült visszajönnem, 4. vettem a bóját, és utána meg életem legjobb hátszelével sikerült így megkerülni a többieket. És az mai napig nem tudom, hogy jött össze. Pont akkor, pont ez a hátszél, de hát ez iszonyat jó.
Szürreális volt egyébként, hogy ott ez megérkezett? Vagy ott egyszerűen minden összpontosult, ami energiát, időt, munkát ebbe addig belefektettél?
Szerintem, amit mondasz, olyan flow állapotba kerültem, mint előtte nagyon ritkán. Ez a teljes flow, hogy semmi nem érdekel, csak adta magát a hajó, tehát lehet érezni a hajót, ezeket a kis hajókat, hogy pontosan mit akar, meddig dől, ezt át lehet érezni.
Egy év állsz a hajóval szinte.
Egy év, pontosan. Uh-huh. Igen.
Jó veled utazni, és ezt hallgatni, és annyira jó megélni ezt a fantasztikus sikert, amiért ilyen nagyon-nagyon sokat dolgoztál. Hogy lehet, miben lehet ezt átkonvertálni most, Jonathan? Hiszen jön egy nagyon fontos világbajnokság, egy kvalifikációs világbajnokság, és te magad is megfogalmaztad, olvastam ezt, hogy szeretnél érmet hazahozni Los Angelesből.
Igen, ez mindenképpen egy nagyon jó önbizalmat ad a Los Angeles-i olimpiára, hogy a legnagyobb ellenfeleket top formájukban sikerült már egyszer legyőzni. Persze ez nem garancia semmire, de ez biztos egy alapkőre lesz a Los Angeles-i felkészülésemre.
Hát ez létezik. Ez a szenárió, ez megvalósítható. Ezt már
pontosan
megcsináltad.
Igen. Most van példa. Viszont oda is ki is kell jutni, tehát most Brazíliában lesz egy világbajnokság, azért sem hosszú a szünet. Tehát én szeptember végén elkezdek edzeni a speedben a csapattal, mert fel kell készülni 4-5 hónap van csak a világbajnokságig, tehát az meg túl kevés ahhoz, hogy most elengedjem magam, és akkor vissza alapozás, meg versenyrutint visszaszerezni.
Tehát nagyon nem engeded el magad.
Nem engedem el magam.
Aha,
igen.
Okay.
Igen. Szóval, hogyha szeretnék nem csak 4 hónapig világbajnok lenni, akkor ismételnem kell nagyon hamar. Én leszek az egyik legrövidebb ideig tartó címvédő, de hát igyekszem, hogy ez ne így legyen.
És aztán utána